Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Hétfőn délután felvételről köszöntöm nagy tisztelettel a műsor minden kedves hallgatóját. A mai Naprakészben egy újabb Maros megyei jelölt, a meglepetés embernek számító Császár Károly jogász, a szenátusi jelöltlista második helyezettje mondja el, hogy 15 év politikamentes tevékenység után mi késztette arra, hogy ilyen döntést hozzon. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai műsorban Maros megyei jelöltek második helyezettjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat!
Mivel hogy a kollégái közül is sokan nem ismerték, és meglepetés jelöltnek számít a Maros megyei szenátor jelölt listán, én arra kérem mindenek előtt, hogy mutatkozzon be néhány mondatban, hogy kit kell tisztelnünk végül is Császár Károlyban.
Császár Károly vagyok, 42 éves jogász, gyulakútai lakós.
Akkor már engedje meg, hogy közbe is szóljak, és elnézését, hogy a szabába vágom. Jelen pillanatban gyulakutai lakos, mert hogy az életrajzából kitűnik az, hogy azért eléggé kacskaringos pályája volt a felcseperedő időszakban, az iskoláival kapcsolatban egy ilyen körívet írt le Maros megyében. Hogy is alakult ez?
Erdőszentgyörgyön születtem, de szüleim mindig is gyulakután laktak, tehát értelemszerűen én is ott laktam. Az 1-8 osztályt gyulakután végeztem, középiskolámat pedig Radnoton, az energetikai liceumban.
Hát hogy került gyulakutáról Radnótra? Én értem azt, hogy mindkét település mellett vagy közelében hő erőmű van, ennek kapcsán választotta ezt a pályát?
Pontosan ez volt a választás oka, mivel hogy a hőerőmű gyulakután működött, a cél az volt, hogy energetikai szakember legyek, és majd a hőerőművel dolgozzam.
De nem elégedett meg ennyivel, hanem végül is Marosvásárhelyen jogi diplomát szerzett, majd egy hosszú időszak következett, aminek folytán teljesen politikamentes tevékenységet folytatott.
Igen, hát miután elvégeztem Radnoton a szakközépiskolát, arra a hőerőmű úgymond megállott gyulakután, tehát lehetőségem se volt, hogy a szakmába dolgozzam. A katonaság után pedig felvételit nyertem a jogi egyetemre, azt el is végeztem 99-be, és 2000-ben még RMDS színekben elnyertem egy helyi tanácsosi tisztséget a gyulakutai tanácsban, de ezt csak egy évig tudtam gyakorolni, mert megüresedett a jegyzői állás, ezt versenyvizsgával elfoglaltam 2001. júniusában.
Tehát mai napig is, még pontosabban addig, amíg bevállalt ezt a szerepet, aminek már közvetlen politikai háttere van, politikamentes időszakot élt át. Miért gondolta úgy, hogy ettől arrafele jobb lesz politikusként tevékenykedni, mint hogy jegyzőként továbbra is gyulakután?
Nem gondoltam azt, hogy jobb lesz. Sőt, biztos vagyok benne, hogy sokkal többet kell dolgozni, sokkal jobban kell koncentrálni mindenre, és sokkal nagyobb felelősségek lesznek rám hárulva, mint eddig.
Mert hogy eddig is az alatt a 15 év jegyzőség alatt az embereken próbált segíteni, ugye már jogi diplomával már a zsebében összefüggést igyekezett teremteni és megoldani az emberek gondjait olyan mértékben, hogy valahogy a jogi háttér is biztosítva legyen, illetve az embereknek a gondjait is meg tudja oldani. Hát ez nem biztos, hogy a jövőben azért ilyen simán fog menni.
Hát igen, a hivatalban a 90%-át a tevékenységemnek azt tette ki, hogy jogi tanácsokat osztogattam, vagy az embereknek mindenféle ügyes-bajos dolgaikra, vagy a polgármestereknek, hogy mikor figyeljenek, mi legális, mi nem, ezekre a problémákra.
Azt is nyilatkozta egy átfogó interjúban, hogy eddig is a közösségért, az emberek gondjainak a megoldásáért dolgozott, de szükségesnek látja a jövőt illetően, hogy többet vállaljon és úgy dolgozzon. Hát ez sem volt azért azt hiszem könnyű dolog. Eddig sem, úgy értem.
Eddig sem volt könnyű dolog, az biztos, mert minden nap megvoltak a problémák, a specifikus problémák, ami egy jegyzői tevékenységgel kapcsolatosak. de úgy érzem, hogy a legfőbb célom az, hogy azokat a tapasztalatokat, amelyeket összegyűjtöttem közel 16 év jegyzői tevékenységem alatt, azt majd felhasználom. Tehát nagyon jól ismerem, hogy a hétköznapi embereknek milyen problémái vannak, milyen problémákba ütköznek, amikor ügyintézésről van szó, és ezeken lehetne a törvényhozásban javítani.
Na már most akkor konkretizáljunk is. Tehát melyek azok az égető problémák, amelyek Gyunakuta község és térségébe tartozó embereknek gondot jelent, de azt hiszem, hogy nyugodtan szélesíthetjük a kört, mert hogy végül is ön úgy került fel a Maros megyei jelöltistára, hogy a Felső Küküllő és a Felső Nyárád menti közösség javasolta. Igen. Tehát ezt jelenti, hogy ez átfogóbb kilátása van, meglátása van azokkal a gondokkal kapcsolatosan, amelyek az embereket közvetlenül érintik.
Igen, tehát nagyon sok, úgy a Küküllő mentén, mint a Nyárád mentén ugyanazok a problémák jönnek el, és úgy szerintem az egész Maros megye szinten ugyanazok a problémák, amikkel az emberek nap mint nap ütköznek. Itt az, ami specifikus szerintem a föltörvény, a birtokleveleknek a kiállítása, ez az egyik legnagyobb probléma. A másik probléma pedig ugyanígy a föltörvényhez kapcsolódik a parciális tervek elkészítése és a földeknek a telekönyvesztetése. A még ilyen nemű probléma a földalapú támogatásokkal kapcsolatos problémák. Itt az egész rendszerre van a probléma, mert nagyon sok ismerősöm mezőgazdasággal foglalkozik, mindig az a problémájuk, hogy elmondják, hogy minden évben, jaj, még ebben az évben valahogy összeállítottuk a dokumentációt, le tudtuk tenni a kérelmet a támogatásra, de hogy mi lesz jövőben, azt nem tudjuk. Tehát itt az lenne a lényeg, hogy egy hosszú távú stratégia legyen, 5-10 éves, hogy az ember ne azon kelljen gondolkozni, hogy vajon jövőben milyen aktákat kell összeállítsak, hanem tudjon a gazdálkodásra koncentrálni.
A földalapú támogatásoknak a rendszeréről, amely igen nehézkes, és azt állítja, hogy éppen ebből a jelenleg létező rendszerben pontosan a kulcs szó hiányzik.
Hát ezt mondtam el az előbb, hogy pontosan ez a lényeg, hogy átláthatóság legyen és kiszámíthatóság a mezőgazdaság, a földalapú támogatások rendszerében. Mert ha a gazdák nem látnak előre, nem tudják, és nincsenek biztonságban, hogy ha egyszer egy aktacsomót összeállítottak, minden évben ugyanazt kell, és nem semmi új, nem minden évben változnak, hogy egyszer ilyen akták kellnek, máskor olyan akták kellnek. Így nem tudnak a gazdálkodásra koncentrálni, mindig csak arra figyelnek, hogy gyűjtsék össze ezeket a bizonyos dokumentumokat.
Már most ilyen területen, ilyen tekintetben 15 éves tapasztalat az nem semmi. De, és ne vegye zokon, amit mondok, egy fecske nem csinál tavaszt, szokták mondani a népi bölcsességben, tehát egy emberként hogyan látja azt, hogy ezeket a gondokat orvosolni tudja, még akkor is, hogyha fiatal emberrel van dolgunk, úgymond, és energiával van tele, úgyhogy gondolom, hogy törvény kezdeményezések kapcsán megpróbálja ezeket orvosolni, de mégiscsak egyedül van egy nagyon nagy közösségbe, és ha ennyi éven keresztül nem sikerült ezeket a gondokat orvosolni, úgymond országos szinten, akkor hogyan tovább?
Hát az, hogy nem sikerült orvosolni, ezt nem tudom, hogy mi ennek az oka, de azt tudom, hogy lehetséges oka az lehet, hogy nem jöttek lentről olyan emberek a parlamentbe, akik ismerték a terepen, hogy mi a probléma. És visszatérve az, hogy egy fegyke csinál, vagy nem csinál nyarat, én úgy érzem, hogy ezek a problémák, amiket az imént elsoroltam, ezek nem csak Maros megyét, vagy a Küküllő Nyárád mentét érintik, hanem az egész országot ugyanúgy érintik. Tehát, ha van egy elképzelésem, egy tervem, egy törvényváltoztatási javaslatom, azt úgy gondolom, hogy emellé partnereket kell keresni, de mivel ez országos problémák, az összes, amit felsoroltam, úgy érzem, hogy elég könnyű lesz partnert találni ebbe.
Hát, ha jobb belátású lesz, és úgy néz ki, hogy valamivel mindenképpen jobb belátású lesz az új törvényhozás, nem lesz akkora nagy létszámú, mint jelen pillanatban, és talán szakember is több lesz ebben a törvényhozói testületben, mint jelen pillanatban van. Na már most olyan meggyőződésének is hangot adott, ugyancsak egy interjúban, hogy véleménye szerint lehet emberközeli politikát folytatni. Hát ez nem nagyon volt jellemző. Eddig, főleg most eléggé mély ponton van a politikusoknak a megítélése, tehát ezen mindenképpen változtatni kell. Állandó jelleggel emberekkel volt, van kapcsolatban, még akkor is, hogyha most jelen pillanatban ezen szerepvállalása kapcsán nem tudja a jegyzői tevékenységét folytatni, mert összeférhetetlen a két dolog. Tehát hogy látja ön, hogyan lehet a jövőben emberközeli politizálást folytatni?
Mivel nagyon sok emberrel vagyok kapcsolatban nap, mint nap, most is, még ha nem is folytatom a jegyzői tevékenységemet, de eddig aztán pláne sok emberrel voltam kapcsolatban, úgy érzem, hogy az embereknek elege lett abból, hogy csak tévéből látják a politikusokat, rádióból hallják, tehát hogy nem mennek oda hozzuk ember közelbe. Mindig ezt neheztelik, mindig ezt hangsúlyozzák, hogy függetlenül attól, hogy milyen párttag, vagy párttag egyáltalán, vagy nem, minden politikussal ez a problémájuk az egyszerű embereknek, hogy nem mennek le hozzuk, nem beszélgetnek el velük. Ez a legnagyobb gond. Én úgy képzelem, hogy Bukarestben ugyebár 3 napot kell elvileg dolgozni, a 3 nap bukaresti tevékenység után én azt szeretném, hogy a fennmaradt 2 vagy 3 napot Maros megyei településein töltsem el az emberek között. Nagyon szeretem ezt a tevékenységet, tehát lehet, hogy még jobban, mint a bukarestit magát, a törvényhozási tevékenységet. Szeretek az emberek közt lenni, és azt szeretném elérni, hogy az emberek megértsék, hogy bizonyos törvények miért lettek hozva, vagy bizonyos törvények egyszerűen miért nem lettek meghozva, vagy bizonyos döntések. És ez csak úgy lehet, hogyha lemegyünk az emberek közé, és kommunikálunk velük, elmondjuk, megkérdezzük, hogy mi a problémájuk, elmagyarázzuk nekik, hogy mit, miért nem lehet, vagy ezt a problémát csak eképp lehet orvosolni, mert ez nem engedi, az nem, mert nem, nincsenek informálva az emberek. Ez a legnagyobb problémájuk.
Hát ezzel mindenképpen jó lenne valóban segíteni. Az a tény, hogy immárom jegyzői tevékenységéből, közigazgatási tevékenységből politikai szerepvállalást is bevállalt, csökkentette a népszerűségét, mert tudomásom szerint ön, Császár Károly, ott az övezetben nagyon népszerű. Sok ember keresi meg, sok embernek a gondját igyekszik lelkiismeretesen orvosolni, de azzal, hogy ilyen fába vágta a fejszéjét, csökkente a népszerűsége.
Hát úgy érzem, hogy a népszerűségem az nem csökkent, de már sok emberre találkoztam, akik nagyon sajnálják, hogy nem leszek ott nap, mint nap, és nem jöhetnek hozzám tanácsot kérni, de megnyugtattam őket, hogy a telefonszámom ugyanaz lesz, és ott leszek közöttük bármikor.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A folytatásban Császár Károllyal, Maros megyei szenátori jelölttel beszélgetünk, és fókuszáljunk inkább a politikai szerepvállalásra. Nem akarok hangulatot rontani, de eléggé kalandos volt az a helyzet, amibe került, pontosan az előzmények. Mennyiben jobb az, hogy végül is a szövetségi állandó tanács döntése kapcsán ön elvállalta a Maros megyei szenátorlista második helyét? Mennyivel jobb ez a helyezés, mint a képviselőlistán elfoglalt helye, és hát felmerődik, és újságírói kérdésre is választ adott ezzel kapcsolatosan, hogy ugyebár egyesek úgy bírálták el, hogy Császár Károly úgymond kiütötte Jakab Istvánt a szenátori listáról. Nos, ezzel kapcsolatosan mi az ön álláspontja?
Tehát ezzel a kiütés szóval nem értek egyet, hát félreértés ne legyen. Ebben a problémában én nem ütöttem ki Jakab Istvánt nem ütötte ki senki, hanem a szövetségi állandó tanács döntött így, nekem csak felajánlták ezt a szenátori második helyet, az én döntésem volt az, hogy elvállalom vagy nem vállalom el, tehát nem volt ennek semmi köze Jakab Istvánnak a kiütéséhez. De biztos vagyok benne, hogy a szövetségi állandó tanácsban vannak annyira tapasztalt politikusok, hogy mikor egy ilyen döntést meghoznak, mindig a szervezetnek az érdekeit tartják szem előtt.
Na már most úgy beszéltünk eddig, hogy mik a jövőbeli tervei, viszont biztos vagyok benne, hogy önben is tudatosodott az, hogy csak megfelelő mozgósítás, illetve megfelelő szavazat arány kapcsán nyerhet el egy ilyen bukaresti tisztséget, mert hogy az utóbbi 4 évben ugye már nem volt 2 szenátor a Maros megyének, hanem csak felsőházi honatja tevékenykedhetett, és mint népszerű ember az övezetben elég lesz-e az, hogy Császár Károly neve húzó név legyen, és egy kicsit arra is vissza kell tekinteni, hogy milyen arányú volt a részvétel az önkormányzati választáson az övezetben, tehát itt Felső Nyárád és Felső Küküllő mentére gondolok.
Igen, tehát az önkormányzati választásokkal kapcsolatban ott a részvétel szerintem azért is volt alacsonyabb, mert az egész környéken, tehát legtöbb polgármester hivatalnál egy polgármester indult a választásokon, tehát tudnám sorolni Gyulakuta, Erdőszentgyörgy, Szováta, Nyárádszereda, ezeken a településeken mind egy-egy polgármester indult, tehát nem volt kihívója, és ilyenkor köztudott, hogy a mozgósítás azért nem olyan egyszerű, és az embereknek az érdeklődése lankad, mikor nincs ellenfél.
Mindenképpen azért sok munka vár majd még önökre a következő időszakban, amikor hivatalosan is megkezdődik a választási kampány. Van itt még egy dolog, mégpedig az, hogy előző tevékenysége kapcsán kifejtette azt a vágyát, hogy a közigazgatási és urbanisztikai szakbizottságban tevékenykedjen abban az esetben, hogyha bekerül a törvényhozói testületbe. Igen ám, csak hogy az RMDSZ-en belül van egy másik jelölt kolléga is, mégpedig Cseke Attilára gondolok, aki eddig képviselő volt, de most kifejtette óháját, mint szenátor jelölt, hogy közigazgatással foglalkozik, mivel hogy a fontos döntések a felsőházban történnek, mint végleges döntőház. Nos, akkor hogyan tovább? Mert hogy ketten nem lehetnek egy bizottságba, már csak a létszám és a feladatleosztás miatt. Akkor, ha ez nem sikerül, akkor milyen területen óhajtana tevékenykedni a szenátusban?
Hát mivel a szenátusban sokkal kevesebben vagyunk, vagy leszünk, mint a képviselőházban, kötelező módon egy-egy szenátor két-két szakbizottságnak kell tagja legyen. Tehát ezt majd az RMDSZ frakcióban gondolom, hogy mindenki a szakmai tudása és a tapasztalata szerint lesz besorolva bizonyos szakbizottságba, úgyhogy ezt nem én döntöm majd, de hanem a frakció közösen.
De nagyon szerényen nem tért ki arra az igen akut kérdésre, mert hogy ez visszatérő motivumként hangzik el amúgy a szövetség vezetőségi berkeiből, de amúgy mint egész RMDSZ, hogy nagyon kevés és nagyon nagy szükség van a jogászokra. Na most ön helyzete kapcsán ez teljes mértékben fedi a hiányt. Jogi bizottságról nem gondol?
De gondolhatok a jogi bizottságra is, ahogy én hallom, mert ugyebár eddig, hogy nem politizáltam, én teljesen kívülállóként tudok csak gondolkodni, hogy egy kicsit nehéz RMDSZ színekbe a jogi bizottságba bekerülni, de tehát hogyha az lesz az én sorsom, hogy jogi bizottságba legyek, akkor állok elébe sem.
Hát mindenképpen összefogásra van szükség. Van itt két nagyon fontos és nagyon kényes kérdés, ugyebár alkotmánymódosítás, ami szükségszerű, most már nagyon aktuális lenne, és ott van az oly sokat vitatott terület átrendezési kormányterv, amely egyáltalán nem tűnik úgy, hogy jó lenne, megfelelő lenne. A jelenleg is törvényhozásban tevékenykedő kollégák azok vehemensen tiltakoztak az előírásai ellen. Na most ön ilyen formán, hogy jelenlegi hátterével, tevékenysége hátterével, amit eddig gyakorolt, a nagy községek, vagy milyen községek is, ezek a fontos stratégiai községek kérdése Gyulakuta esetében azt hiszem, hogy teljes mértékben égető. Na most mennyiben látja azt, hogy kiutat lehetne találni ebből a szorult helyzetből, mind alkotmánymódosítás, mert az sem lesz könnyű, mind pedig a terület átszervezési kérdések tekintetében.
Az alkotmánymódosítás, tehát az biztos, hogy napi renden lesz, az RMDSZ programjában is szerepel amúgy 2018-ig kezdeményezni az alkotmánymódosítást. Ami a területrendezési, vagy a terület átszervezési törvényt illeti, azt én is elolvastam a tervezetet, tehát szerintem az abszolút nem kivitelezhető és fenntartható, és úgy érzem, hogy az RMDS-nek is ugyanez a nézőpontja.
Jelen pillanatban a térségből Gyulakotát azt hiszem negatívan érinteni. Talán Erdőszentgyörgyön már város. Melyek lennének azok a települések, amelyek esetleg nyerhetnének ebből a tervezetből, és melyek azok, amelyek konkrétan veszítenének?
Szerintem nyerni nem nyerne egy település sem, mert most konkrétan lefordítva ezt Gyulakuta viszonylatban, hát Gyulakuta közel egy 5000-es létszámú község, tehát őt nem érinteni negatívan amúgy, ami negatívan érinteni az a környező községek, így Székelyvécke, Havad, ahol például Székelyvécken 780-as létszám van, őt biztos, hogy érinteni. Miért mondom, hogy nem érinteni pozitívan egyik településre, Gyulakutát se érinteni pozitívan, mert hozzácsatolnának még egy pár települést, ami közigazgatásilag azt jelenti, hogy nagyobb személyzet, tehát annyi probléma van ezzel kapcsolatban, hogy nem tudom, hogyha ezt gyakorlatban ki lehet vitelezni.
Hát mindenképpen akkor úgy az lenne a jó álláspont, hogy elvetni vagy átdolgozni olyan formában, hogy ez megfelelő legyen amúgy a környékben élő magyarság számára. Van itt még egy nagyon nagy gond, és ezt egy tapasztalt politikus félig sértődve, félig pedig teljes mértékben valóság alappal jelentette ki, Balogh József volt ügyvezető, alelnök úrról van szó, hogy amióta létezik az RMDS, idestova 26 éve, soha még nem volt Maros megyének felső marosmenti képviselője. Na most a két övezet elég közel van egymáshoz. Felvállalná-e Császár Károly az ott élő emberek képviseletét is amúgy a törvényhozásban?
Hát abból adódóan, hogy én Maros megye szenátor jelöltje vagyok, ez automatikusan azt jelenti, hogy én ugyanúgy vagyok a képviselője a Nyárád és Küküllő mentének, mint a Felső Maros mentének, Alsó Küküllő mentének, a Szorvány régiónak, úgy mezőségnek, mindenkinek ugyanúgy vagyok a képviselője, és ugyanolyan nyitott vagyok az ő problémáiknak az orvoslására is, mint más úgymond régiók. Habár én nagyon is ellenzem ezt a régiós elvet, én csak egységes Maros megyébe tudok gondolkodni.
Bizonyára, hogy azért a gondok nem egyformák Gyulakuta, és teszem azt Maros felfalú esetében is, tehát erre is azért oda kell figyelni a jövőben. Van itt még egy érdekesség, az önéletrajzából kiderül, hogy ön aktív sportember. Milyen sportot űz, ha szabad kérdeznem Császár Károly, és mennyiben változik meg egy aktív sportembernek a szemlélete a politizálásban, mert azért ott a sportszerűség nem mindig van napirenden, és van, amikor úgymond szabálytalanságokat idézőjelbe téve kell elkövetni ahhoz, hogy a célt elérjük.
Igen, tehát most az utóbbi időben az aktív sportember kijelentés az egy kicsit meredek a személyemmel kapcsolatban, de 20 évet fotballoztam, ehhez még amihez értek, ami sporthoz értek, az még az asztali tenisz, tehát ehhez a késpő, de amúgy minden sportot szeretek. Fotballoztam C-divíziós szinten, Szovátán 8 évet, úgyhogy a fotballista karrierem közben annyi tapasztalatot szereztem ilyen csapatépítésben, tehát megtanultam az évek folyamán csapatszellemben gondolkodni, megtanultam azt, hogy mi az, hogy csapatmunka, és ezt a szellemiséget szeretném átvinni a parlamentben is, és ezt szerint cselekedni ott is.
Én értem, csak az összetűzések, és hát látjuk azt, hogy mik történnek, akkor mondom, hogy a cél elérése érdekében úgymond a sportszerűséget azt félre kell tenni, és labdarúgó nyelvezetet használva szabálytalankodni kell, néha alapján fautolni is kell, hogyha éppenségen úgy adja a helyzet. Nem azt mondom, hogy állandóan, de előfordulhat. Lelkiismeret furdalása lesz-e ilyen esetben Császár Károlynak?
Hát, mint futballista a pályán is mindig van olyan, hogy egy kötelező szabálytalanságot el kell követni. Nem tudom ezt, hogy még gyakorlatban a politizálásban ez mit jelent, ezek a szabálytalanságok, majd a helyzet hozza, de azt tudom, hogy az öltözőben is, a pályán is mindig voltak konfliktus helyzetek, mindig voltak nehezebben kezelhető emberek, és ez ugyanúgy lesz a politikában is. A lényeg az, hogy mindig megkapni úgy a közös nevezőt, hogy mindenki érezze, hogy azért érvényesült az ő akarata.
Mégis csak a sportember győzött az ön esetében, és én tiszta szívből kívánom azt, hogy ne legyen olyan alkalom, hogy szabálytalanságokat kelljen elkövetni. Nos, azzal szembesülni kell, román nyelvhasználattal tudom, hogy nem nincs gond, mert hogy tevékenysége kapcsán ezen a téren bizonyított, viszont vannak olyan etnikai kérdések, hogy csak az utóbbi időben felvetődött hármas falunak az esete kerüljön itt terítékre. Tehát amikor szembe kell nézni azzal, hogy magyar nemzetiségi honatja létére galuskákat kell lenyelnie, fel van erre készülve?
Igen, felkészültem. Engem felkészített már a Radnóton, a középiskolában az a 4 év, amit Radnóton végeztem, mert teljesen román környezetben történt ez. Egyedül voltam magyar az osztályban, úgyhogy én fel vagyok készülve erre a problémára is.
Hát akkor kemény ember kell, hogy majd Bukarestbe menjen, de ezzel se lesz probléma. Van itt még egy másik háttér, ami szintén szívügye, és erre tapasztaltabb elődei sokszor figyelmeztettek. Ott van a kedves családja, van 2 csodálatos leánykája. Na már most hogyan sikerült a családdal ezt leegyeztetni, hogy hát apa 3 napot Bukarestben, ha beüt egy rendkívüli ülés, akkor több, akkor akár 1 hetet, 10 napot, 2 hetet nem teszi tiszteletét itthon, és hát egy apa a leányok számára azt hiszem, hogy nagyon nagy dolgot jelent, hogyha hiányzik.
Hát igen, ez volt az egyik legnagyobb probléma, amikor eldöntöttem azt, hogy vállalom ezt a szerepet, vagy nem. Feleségemmel átbeszélve a pro-kontra argumentumokat mérlegelve úgy döntöttünk, hogy tehát ez is egy bizonyos munka csak, 2-3 éjszaka nem leszek otthon, így a 7 többi napját pedig azt otthon tudom tölteni, tehát nem lesz ez semmi probléma.
Akkor összegezzünk, tehát mindenképpen a eddig folytatott tevékenységét szeretné felső törvényhozási szinten gyakorolni a továbbiakban is, tiszta vizet önteni, úgymond a törvényhozás tevékenységében, mert azt is nyilatkozta korábban, hogy eléggé összekuszálódottnak tartja a jelenlegi törvénykezést azon a területen, ahol tevékenykedett. És nem akarom a hangulatot rontani, de arról már említést tettünk, hogy ugyebár a szavazat nagyság szempontjából van esélye, mi lesz akkor, hogyha esetleg nem jön össze? El lesz-e keseredve, visszatér korábbi tevékenységéhez, mennyiben töri meg Császár Károlyt az az eset, mert sajnálom, de ezt is latolgatni kell, hogyha nem jön össze a szenátori tisztség.
Csak visszatérek a focihoz, mint igazi sportember, veszíteni is tudni kell, és egy készfogással kezdődik előről minden. Ebben az esetben, tehát hogyha nem jön össze ez a, de biztos vagyok benne, hogy összejön, de ha mégis nem jön össze, akkor van egy pár lehetőség, ahova irányulhatok. Tehát a szakmai felkészültségem alapján biztos, hogy nem maradok munkanélkül.
Hát én ezt nem is kívánom, Isten ments, hogy ez legyen az ára, mert ez eléggé nagy ár lenne. Ezek szerint nem biztos, hogy vissza tud térni a gyulakutai jegyzői tisztségébe, vagy már el is döntött, hogy nem is akar?
Ilyen konkrétan még nem döntöttem el, hogy nem is akarok. Tehát visszatérhetek oda is, mert versenyvizsga lesz meghirdetve, tehát ugyanúgy jelentkezhetek én is a versenyvizsgára megint, ami Bukarestben lesz, de erről még nem gondolok, nem is gondolok ilyesmire, mert hogy ne vonzom be azt, hogy nem jön össze ez a szenátori tisztség.
Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban azt mondta, hogy nem ismeri belülről a politizálást, tehát egy teljesen új területre fog lépni. Milyen csomaggal, milyen reményekkel utazik el december 11-e után Császár Károly Bukarestbe, a Felsőházba, hogyha sikerül elnyerni ezt a tisztséget, és hogyan mutatkozik be egyáltalán majd a kollégáknak? Mert gondolom, hogy azért így kívülállóként tisztában van, hogy oroszlán barlangba megy be.
Hát nem tudom azt, hogy oroszlán barlang vagy nem. Annyit tudok, hogy mindig visszatérek a sportra, tehát mindig én csak csapatszellemben tudok gondolkodni, és nagyon remélem, hogy az RMDS frakcióban olyan csapattársakra találok, akiknek kisebb-nagyobb tapasztalatuk van már ezen a téren, akik majd átadják a tudásukat, kapcsolatrendszerüket, és ezáltal én is be fogok illeszkedni.
Amúgy a tapasztalt kollégák, akiket váltanak önök, mint fiatalok és teljes mértékben új jelöltek, már biztosították önöket a támogatásukról? Volt-e egyeztetés ilyen téren, vagy ez majd a jövő zenéje lesz?
Tehát már beszélgettünk erről, mindenki biztosította a támogatásáról.
Hát akkor már nem maradt más árta, mint hogy sok sikert és erős idegeket kívánunk erre a bő egy hónapra, amíg zajlik a kampány, és hogy legyen meg az eredménye, tehát december 11-én mindenki örülhessen, hogy stabil, komoly képviselete lesz a jövőben is Maros megyének, annak ellenére, hogy a csapat teljes mértékben kicserélődik.
Köszönöm szépen, úgy legyen.